A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük testvéreim az első Zsoltár első és második versét. Az első vers így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. Isten igéjét hallgassuk meg, testvéreim, a János írása szerinti Szent Evangélium 15. fejezetének első 8 verséből. Az igét figyelemmel és helyünket elfoglalva hallgathatjuk. Megnevezett helyen János Evangélium a 15. fejezetében az első 8 versből így szól hozzánk Istenünk igéje. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Isten áldja meg az ő igéjét, teremjük gazdagon annak gyümölcseit. Így helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy megállhatunk te előtted, nem a mi érdemeinkért, hanem Krisztusért. Bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi székéhez, és olyan óriási ajándék az, hogy te azt ígérted, velünk lakozol, megjelensz közöttünk, nem csak megjelensz közöttünk, hanem beszélsz velünk, felfeded titkaidat, akaratodat, vigasztalsz, tanácsolsz, elmondod feddésedet is, mert ismered az életünket, gondolkozásunkat, természetünket, utunkat, döntéseinket. Mi mégis úgy állunk előtted, szeretnénk úgy állni előtted levetett saruval most, és úgy könyörögni, hogy szólj hozzánk. És miközben szólsz hozzánk, beszélj velünk, Urunk. Hálát adunk neked a mögöttünk levő hétért, a benne történtekért. Köszönünk minden áldást, hordozó kegyelmet, elhordozó szeretetet. Köszönjük, hogy tartottál minket, Urunk, erősítettél, bátorítottál, megőriztél mindenképpen. Szeretnénk megköszönni a mögöttünk levő héten az iskolák befejezését, a tanulmányok lezárását, gyermekeink, fiataloknak az életében. Megköszönjük a pedagógusoknak a munkáját. Kérünk, hogy pihentesd meg mindannyiukat majd a nyáron, hogy szeptemberben újult erővel kezdjenek hozzá a munkához, a tanuláshoz, a neveléshez. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, mint gyülekezet előtted, szeretetben összeforva, mint közös test tagjai. Kérünk téged, hogy formálj bennünket valóban gyülekezetté, formálj bennünket igehallgatókká, Urunk, akiknek megnyitja a Szentlélek a szívét, szíveinket, mert tudjuk, hogy nem fülig kell elhangzani annak, ami elhangzik, hanem szívig kell menni, el kell hatolni a lélek benső világába, hogy aztán, amikor innen kimegyünk, az ige áldott és szent gyümölcseit tudjuk meghozni és teremni. Mivel nálad nélkül semmit nem cselekedhetünk, Úr Jézus Krisztus, nem is kérhetünk semmit az atyától, ezért a te nevedben kérünk. Édesatyánk, Jézus Krisztusért könyörülj rajtunk, és hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét az ige szavával hirdetem, Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. A 377. dicséretet énekeljük főénekül, testvéreim, 377. dicséretet énekeljük, az első vers így kezdődik, Szentlélek végy körül bennünket. Jöjjetek, könyörögjünk. Urunk, kérünk, hogy szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága testvéreim, Istennek igéjét hallgassuk meg a mai napra kijelölt újszövetségi igeszakasz két verséből, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 6. fejezetének a 43. és 44. verséből. Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg, mert a tövisről sem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy Biblia olvasó emberek előtt, és itt bizonyára sokan ülnek közülük, nem ismeretlen a Szentírásnak az a tanítása, amely a fáról és az ő gyümölcseiről beszél. Néhány jellegzetes igehelyet szeretnék megemlíteni. Itt van például az a Zsoltár, amiből két verset énekeltünk, az első Zsoltár, amelyben azt olvassuk, hogy a hívő ember olyan, mint a víz mellé ültetett fa, amelynek levelei nem száradnak el, és megadja az ő gyümölcsét. Vagy gondoljatok az Ószövetségben a másik jellegzetes igére, az Ézsaiás 5-re, amikor Ézsaiás próféta Izraelt a szőlőhöz hasonlítja, amelyet az ő teremtő és kiválasztó ura nagyon nagy gondoskodással telepített, gondozott, körülvett, benne borsajtót épített, és várta, hogy teremjen, csak nem termett. Vagy gondoljatok arra, amikor keresztelő János a Jordán partján prédikál, akkor felszólítja az ott levő embereket, hogy teremjenek megtéréshez méltó gyümölcsöket. De talán mégis a legismertebb ige az, amit most olvastam, a János evangélium a 15. fejezetéből, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, nálam nélkül semmit nem cselekedhettek, amely szőlővessző nem terem, azt az én atyám lemetszi, amely terem, az pedig megmetszi, hogy több gyümölcsöt teremjen. Tehát nagyon sok igében olvasunk arról, hogy a fának, a jó fának jó gyümölcsei vannak, ez a mai napra kijelölt szakasz. A rossz fa pedig onnan ismerhetik meg, hogy rossz gyümölcsöt terem. Nézzük meg tehát, testvérek, hogy a Szentírás, Istennek az igéje mit tanít erről. Először is, hogy mik azok a gyümölcsök. Mi általában ezt nagyon leredukáljuk, ezt a kérdést arra, hogy a gyümölcsök a cselekedetek. Jakab apostol is azt mondja, hogy mutasd meg a te hitedet a te cselekedeteidből, tehát a gyümölcsökről lehet következtetni a fára. Ez minden bizonnyal igaz a Szentírásban, de itt a Lukács evangélium a 6. fejezetében Jézus Krisztus nem csak a cselekedetekről beszél, hanem mind arról, ami az ember belső természetéből származik. Például a farizeusoknak, írástudóknak, sadduceusoknak, papoknak a tanítása, például az is egy gyümölcs, a tanítás. Nem feltétlenül csak, hogy mit tesznek, hanem mit tanítanak. Én is azt szoktam mondani, ha valaki el akar menni egy szektát megnézni, ez a két legfontosabb dolog, hogy mit tanítanak és hogyan élnek. Még odáig csak elfogadják, hogy mit tanítanak, és visszajönnek sokan, hogy jaj, milyen jókat mondtak. Persze nem az a kérdés, hogy jókat mondtak-e, hanem az megáll-e a Bibliának a mérlegén. Nem találtatik-e a Szentírás alapján könnyűnek? És szoktam mondani, hogy ahhoz meg nagyon jól kell ismerni a Bibliát, hogy meg tudja valaki mondani, hogy ott jót mondtak. Mert nem az a jó, amit mi emberileg annak gondolunk, hanem az, ami a Szentírásnak megfelelő. Ami a Szentírással egyezik. A görög szó is egyébként pontosan így fordítható, ami egyezik a Szentírással. Azt kell vallani nekünk is. A másik dolog az, hogy hogyan élnek. Abba meg, aki bemegy egy ilyen közösségbe, nem most nem erről lesz szó, csak megemlítem, az meg úgy se lát bele, hogy hogyan élnek. Hogy mit csinálnak hétköznap. Hogyan folynak az ügyeik. Kedves testvérek, azért kell ezt a kérdést körüljárnunk, mert először is tisztáznunk kell a Szentírás alapján, hogy mi a gyümölcs termésnek a feltétele. Mert tudjátok, a gyümölcs az nem csak úgy önmagától lesz. Azt nem lehet egy nagy üzemben előállítani. Ugye most már az ember majdnem mindent elő tud állítani, mindenféle mű dolgot tud csinálni, hát a gyümölcsről én még nem tudom, hogy azt valamilyen nagy üzemben, valamilyen kémiai, fizikai eljárással azt lehetne produkálni. Ahhoz még mindig fa kell, hogy a zöldségesnél vehess cseresznyét, vagy sárgarépát, vagy bármit, azt még mindig földben, földből, azt még mindig elő lehet így állítani, és így lehet előállítani. Mi a gyümölcs termésnek a feltétele? Hát egyrészt, testvérem, a legfontosabb feltétele az, hogy a kertész elhatározza, hogy ő milyen fát szeretne ültetni, vagy milyen fát szeretne nemesíteni. Mindenki tudja, egy fajon belül pedig hát tudjuk, hogy vannak fajták. Ugye korábban érők, későbben érők. De mi a feltétel? A feltétel mindenképpen egy akarat, amely elhatározza, hogy ő ezt a fát elülteti, és ebből, erről gyümölcsöt vár. Testvérek, azért szép ez a kép, mert a Szentírás így adja elénk Istennek azt az akaratát, amellyel az Efézusi levél szerint eleve elhatározta, hogy minket fiaivá fogad. Amelyben az Isten eleve eldöntötte, ez nem olyan adhok jelleggel, vagy olyan hirtelen jött ötlettől vezérelve történt, hanem Istennek van egy terve, amely az egész történelmen keresztül végighalad, és minden úgy történik, ahogyan azt Isten elhatározta. Ezért Istennek volt egy csodálatos döntése, mégpedig az volt ez a nagy döntés, hogy legyenek olyan jó fák, amelyek jó gyümölcsöt tudnak teremni. Miért nem voltak addig jó fák? Nem bizony. Mert testvéreim, ahhoz, hogy egy fa gyümölcsöt teremjen, ahhoz egy beavatkozásra van szükség. Hogyha valaki a kertészetben vesz egy gyümölcsfát, akkor nem csak azt fogja megnézni, fogja látni rajta, hogy milyen fajta, hanem rá kell, hogy írva legyen, hogy milyen alanyba oltották. Mert tudnilik nem mindegy, ebbe most nem megyünk bele, de a föld összetétele, hogy milyen talajra kerül az a fa, az nem mindegy, hogy milyen alanyba oltották, de az alany az mindig vad. Mindig valamilyen vad alanyba oltják a nemes szemet, amely egy csodálatos belső átalakulást végez abban a fában. Hogyha valaki ültet egy fát, fogja is, hogy gyökér nyaknál látni, hogy olyan furcsa ott az alakja. Hogy kicsit, mintha oldalról jönne ki, ott, mintha lenne egy vágás, és ez nem véletlen, mert ez egy tudatos beavatkozás a kertész részéről. Tudni, a kertész veszi a vadalanyt, amely képes arra, hogy hajtson, sok levelet hozzon, de nem képes arra, hogy gyümölcsöt teremjen. Ebbe a kertész beletesz egy nemes szemet, ott a gyökér nyakba, beleolt egy nemes szemet, valamilyen fajta, valamilyen fának a fajtájából vág egy szemet, és azt beleteszi. És egy nagyon érdekes dolog történik, testvérek, egy megfoghatatlan dolog, ez átjárja ezt a fát, és onnantól kezdve, ami a szem fölött kinő, az képes arra, hogy gyümölcsöt teremjen. Létrejön egy új fa, ha tetszik, amely gyümölcsöt terem. És drága testvéreim, az első tanítása ennek az igének, hogy ahhoz, hogy valaki gyümölcsöt teremjen, tulajdonképpen ez kell, hogy az életében lejátszódjon. Ugyanez. Mert mi magunktól, Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Mi magunktól képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, fogalmazták meg a reformátorok, minden gonoszra pedig hajlandók. És emlékeztek rá, utána megkérdi a reformátor, hogy hát akkor nincs semmi reményünk, de van, ha a Szentlélek újjászül bennünket. Ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket, tudnik az újjászületéskor pontosan ez történik. Beleoltatik a hívő szívébe a Szentlélek által titokzatos módon a Krisztus. És onnantól kezdve új természet részese lesz a hívő, és mi történik aztán tovább az életében? Majd mindjárt megnézzük, csak még menjünk oda-vissza, hogy tulajdonképpen ezt tanítja a Biblia. De azért kell elmondjam, hogy ezt tanítja a Biblia, hogy a vadalany semmit nem tud teremni. Ezt azért kell leszögezni, mert ma nagyon sok vallás, nagyon sok csoport, a mai pedagógia is, tulajdonképpen a mai tudományok azt tanítják, hogy azért az ember nem teljesen rossz, hanem valami jó van benne, amely képes arra, hogy valami jót teremjen, csak ezt a jót ki kell bányászni, felszínre kell hozni, kicsit stimulálni kell, ugye, hogy kicsit gerjeszteni kell, hogy előtörjön az emberről. Na, ebbe várhatnánk, hogy előtörjön. Erre aztán várhatnánk, mert testvéreim, ugye éppen innen származik az a nagyon hibás nézet, hogy mivel valami jó marad bennünk, ezért képesek vagyunk valami jót cselekedni is. Hát, ha nem is olyan túl sok jót, de azért valamit igen. Azért valamit igen, mert milyen jó cselekedet, ha segítünk egy nyomorulton, ha egy betegnek adunk egy pohár vizet, vagy valami hasonló, amit úgy, mi úgy elkönyvelünk, hogy ez jó cselekedet. Majd meg fogjuk látni, testvérek, de a Szentírás azt mondja, hogy a bűneset következtében bennünk semmi jó nem maradt. Ez a Bibliának a teljes romlottságról szóló tanítása. Itt nem arról van szó, hogy a bűnesetben az Istenkép torzult bennünk, hanem az, hogy az Istenkép összetört. Ezért semmi más reményünk nincsen. A bűnös embernek semmi más reménye nincs, mert a bűn sarában élvelen a jóra lelke képtelen, mondja a 218. halleluja ének. Egyetlen dolgot tud talán, hogy könyörögjön, fogadja el Jézuson. Ezt nagyon nehezen látja be az ember, hogy semmi jó. Ítélet alatt vagyok, kárhozatban vagyok, elveszett vagyok. De ha Jézus Krisztus könyörül rajtam, az Isten áldott szent lelke, ezt a Jézus Krisztust, aki szeretett engem és önmagát adta értem, ezt hajlandó az én bűnös, nyomorult életembe beoltani. És akkor egy csodálatos dolog történik, ennek az új szemnek a lényege, a szubstanciája átjárja azt a régi természetet. Átjárja azt a vadalanyt, és képes lesz, hogy csodálatos, most így mondja az igénk, jó gyümölcsöt teremjen. Éppen ezért, testvérek, amikor ez megtörténik az emberben, az ember új természet részese lesz. A vadalanyból nem maradott semmi, de marad. Tudnélik, amikor, ha valaki fát ültetett és fát gondozott már, az tudja, hogy ami a szemzés, az oltás fölött jön ki, az a nemes, Ami az oltás alatt jön ki, az pedig a vad. Ezeket nevezzük vadhajtásoknak. Jönnek a gyökérből, a földből, mindig az oltás alatti részből jönnek fel, amelyek erőteljesek lehetnek, amelyek nem teremnek, amelyek meddők. Pál apostol a római levélben nagyon szépen beszél erről, hogy kétféle természet van bennem. Kétféle természet. És János evangélium is azt mondja, hogy az ilyet az atya továbbra is kezelésbe veszi, tehát a beoltással nincs minden elrendezve, hogy be van oltva, mert azt mondja, az én atyám a szőlőműves. Továbbra is műveli a szőlőt. Miből áll ez a művelés? Tudjuk, hogy gondozásból, ápolásból, de metszésből is áll. És János is két szót használ. Az egyik azt mondja, hogy amelyik vesző gyümölcsöt nem terem, azt lemetszi, amelyik még gyümölcsöt terem, azt megmetszi. Mert ez a rendje. Tehát ami a szem alatt jön ki, azt le kell metszeni, a vadhajtást, azt nem megmetszi, azt lemetszi. Ami az oltás fölött jön ki, azt pedig megmetszi, hogy több gyümölcsöt teremjen. Mert a cél nem a nagy hajtás, hanem a cél a gyümölcstermés. Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket, mondja keresztelő János, és nem azt mondja, hogy egyre nagyobb legyen a lelki fátok, minél több hajtás legyen rajtatok, hanem az, hogy gyümölcs legyen. És ez máshogy nem, mert csak metszés által. Emlékeztek, mikor Jézus azt mondja a tanítványnak, hogy ti már tiszták vagytok, ama beszéd által, amelyet szóltam néktek, de a lábatokat meg kell, hogy mossam. Na itt is hasonlóról van szó, ti már tiszták vagytok, be vagytok oltva, de azért gondozni kell benneteket. A bűnbocsánat mindennapi drága ajándékával, a velem való közösség áldott szentségével. Minden nap gondozlak titeket, megmetszi az én atyám, vissza kell metszeni. Mert amikor a kertész visszametszi a fát, ezzel egyrészt még nagyobb növekedésre sarkalja, másodszor a fát alakítja, mert ahogy metszük a fát, úgy lehet alakítani, hogy merre menjenek az ágak, és merre ne menjenek, a harmadik pedig, hogy gyümölcsöt teremjen. Hogy szép és kívánatos gyümölcsöt teremjen. Éppen ezért foglaljuk össze, hogy mit mond a Szentírás. Egyrészt azt mondja, hogy lehetetlen, hogy akik Krisztusba nem oltattak, azok jó gyümölcsöt teremjenek. Ilyen nincs. Rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Aki Krisztusban van, az nem teremhet jó gyümölcsöt. Annak nem lehetnek jó cselekedetei, testvérek. Ez egy nagyon érdekes Biblia, mert tőlem sokan megkérdezték, hogy na de hát a gonoszok is tudnak jó cselekedni. Mert ahhoz, testvéreim, nem kell hívőnek lenni, hogy egy betegnek egy pohár vizet adj. Igaz? Vagy karácsony előtt nézzétek meg, jön a Mikulás gyár, jönnek a különféle felszólítások, ide vidd, oda vidd, ide dobd, oda dobd, ilyen szól szeretett szolgálat, olyan szeretett szolgálat, és akkor, hát ahhoz nem kell, ahhoz elég egy humanista embernek lenni, nem? Egy olyan humanista embernek, aki érzékeny a mások szükségeire. Hát ez nem kell hívőnek lenni. Na akkor hol van a probléma? A probléma ott van, testvérek, hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 6. verse elénk adja a kulcsot, amivel ezt a kérdést megoldjuk, kinyitjuk. Ez a megoldó kulcs. Tudnélik, hit nélkül lehetetlen, hogy Isten előtt kedves legyek. Tehát a nem hívő ember akármennyi jót cselekedhet, odaadhatja a vagyonát is, 1 Korintus 13 szerint, felétetheti a vagyonát is, de ha a szeretet nincs, az agapé nincs benne, a Krisztus nem lakik benne, akkor semmi, akkor halott. Értjük, testvérek? Azok a jó cselekedetek, a humanista jó cselekedetek, azok jók a mi értékítéleteink szerint. Emberi mértékítéleteink szerint. De hogy mi a jó cselekedet, annak hát az a probléma, ha ez probléma, hogy az Isten értékítélete szerint kell jónak lenni. Értitek? Mert a mi értékítéletünk az, hogy jó. Hát odaadok valakinek egy ruhát, mert nincs ruhája. Na, jó cselekedtem. A másik, de ez csak az mi emberi értékítéletünk szerint jó. De a Szentírás azt mondja, hogy a jó az, amire Isten azt mondja, hogy jó. Figyeljétek meg a mai igét. Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem. Ki mondja ezt meg? Jézus. Tehát azért, testvéreim, az ítélet az az Isten kezében van. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy az a baj, a dolgozatot nem mi javítjuk, hanem a tanár. Mert ha mi javítanánk, akkor ötös lenne. Na, legfeljebb négyes, ha valaki szerény. De az a baj, hogy a tanár javítja, drága testvéreim. Itt az a baj, hogy élet és halál, üdvösség és kárhozat, jó és rossz kérdésében nem a mi véleményünk a döntő, hogy én mit gondolok, hanem az, hogy az Isten hogyan lát engem. Az Isten hogyan ítéli azt meg. Na, itt lehet megérteni az egész Ószövetséget is, ahol ugye hitetlen ember az nem fogja fel az Istennek a dolgait, mert bolondság neki. Értitek? Meg van írva a Szentírásban. Hitetlen ember nem fogja fel. Jön a hitetlen ember, hogy lehet az Ószövetségben annyi sok vérontás, ez meg ez. Azért, mert az Isten azt mondta, és amit az Isten mond, az jó, és amit az Isten mond, az végre kell hajtani. Értjük, testvérek? Persze, a mi értékítéletünk szerint nem jó. Egy népet lerohanni és megtámadni, az az emberi értékítélet szerint nem jó. De testvéreim, meg kell tanulnunk azt, hogy itt nem mi értékeljük a dolgokat. A mérce nem az én kezemben van, hanem annak a kezében, aki ott Babilóniában is írt a falra, hogy hiával találtattál. A mérce annak a kezében van. Ezért a Biblia azt mondja, hogy lehetetlen, hogy akik Krisztusban nem oltattak, azok jó gyümölcsöt teremjenek. De azért azt mondja a Szentírás egésze, amit a mi reformátor elejénk úgy foglaltak össze, de az is lehetetlen, hogy akik Krisztusba oltattak, azok a hála jó gyümölcseit ne teremjék. Na, az is lehetetlen. Hogy akik Krisztusba oltattak, a háládatosság jó gyümölcseit ne teremjék. Menjünk tovább, testvérek. Három dolgot mond a Szentírás, hogy mit értünk jó cselekedeten. És ez is egy mérce, amely alapján lemérhetem, hogy az Isten mit ért rajta. Nem az, hogy én mit értek, az Isten mit ért jó cselekedeten. Figyeljétek meg az első. Azt mondjuk, hogy az a jó cselekedet, amelynek jó fundamentuma van. Tehát jó alapja van. Ez a jó alap pedig az élő hit. Mert az előbb, ahogy mondtam, hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni, de ott van egy másik ige is alátámasztásul, ami hitből nincs, az bűn. A jó cselekedetek tekintetében is, ami nem hitből van, az bűn. Egyik lelkipásztor testvérünk mondta el egy példát, adott egy koldusnak 2000 forintot. Jó cselekedet? Azt mondod, az? Bement a koldus, vett rajta 2 deci vagy 3 deci pálinkát, kijött a kocsmából részegen, aláesett a villamosnak, a villamos elütötte. Jót tett a 2000 forinttal? Értjük, hogy miről szó lesz, hogy jó cselekedett, vagy nem jó cselekedett? Jót tett vele, hogy neki adta? Rögtön elitta, odaesett a villamos, alá elütötte. Nem az én értékítéletemre az, hogy hitből kell származnia. Mert ami nem hitből van, az azt mondja a Szentírás, hogy bűn. A második, amit a Szentírás mond, hogy a jó regulája kell, hogy legyen. Na, mit értünk ezen, hogy jó regula? Ezt a szót gondolom, hogy azért értjük, mit jelent. A Szentírás azt mondja, hogy törvény szerint kell, hogy történjen. De mit ért a Szentírás törvény alatt? A Mózes könyvét? A 10 parancsolatot? Na, megmondom, hogy mit ért a Szentírás törvény alatt. 5 Mózes 12.32. Figyeljétek meg! Mindazt, amit én parancsolok néktek, megtartsátok, és aszerint cselekedjetek, semmit ne tégy ahhoz, és el ne végy abból. Tehát a Biblia törvény alatt azt ír, hogy amit mond az Úr, azt kell megcselekedni. Ez a jó cselekedetek regulája. Azt mondja, semmit abból el ne végy, és semmit ahhoz ne tégy. Amit én parancsolok néktek, aszerint cselekedjetek. Ez nagyon világos ige, drága testvérek. És a harmadik, Azt mondja a Szentírás egésze, hogy a jó cselekedetnek jó célja legyen. Jó célja legyen. Mi a cél? Mi a jó cél? 1 Korintus 10.31. Többek között. Még lehetne sok igét idézni. Akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Ez a cél tudnélik. Én nagyon sok olyan humánus emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy hát tecitúni segítek rajtam, mert majd rajtam is fognak segíteni. Adok neki, mert majd ő is fog adni nekem. Hát ez nem cél, ez üzlet. Ez üzlet, üzleti praktika, ugye, hogy meglátogatom, mert majd ő is meg fog látogatni engem. Betegségében viszek neki valamit, mert majd ő is vissza fogja hozni. Ugye, nem jó cselekedet. Azt mondja, hogy a jó cselekedet harmadik ismérve, hogy jó célja kell, hogy legyen. Ez a cél pedig az, hogy az Isten dicsőítessék a mi testünkben és lelkünkben. Hogy ez oda mutasson az Úrra. Nem én. Nem én, mint Krisztusba oltott ág, hanem az, hogy tőle veszem tápláltatásom. Ezért tudok jót cselekedni. Következő, még egy-két gondolat. Azt mondja, hogy Jézus, hogy nem jó fa. Miért foglalkozik Jézus ezzel, hogy a gyümölcs? Miért foglalkozik? Azért, testvérek, mert így írtam fel, hogy van, ami látható, és van, ami láthatatlan. Az előbb mondtam, hogy a fában végbe megy egy belső titkos átalakulás. Ezt nem látja senki. De a gyümölcsöt azt igen. Ha látunk egy gyümölcsöt, egy cseresznyét mondjuk, arról meg tudjuk rögtön állapítani, hogy az Münchenbergi korai, vagy Germersdorfi óriás, vagy Rita, legalábbis aki ért hozzá, az a formájából, alakjából, színéből, az meg tudja minden fánál állapítani, hogy az milyen. Mert látja a gyümölcsöt. Körténél nem sorolom fel az összes fajtát, ne ijedjetek meg, de ugye rengeteg fajta van. Mert tudnélik, azért mondja Jézus a gyümölcsöket, mert ezzel tulajdonképpen a hitetlenek magabiztosságát akarja lelőni Krisztus. Biztos találkoztatok ti is olyan emberekkel, akik azt mondták nektek, hogy nem tudod te, mekkora hitem van nekem. Na, én falun nagyon dívik ez a kifejezés, legalábbis amerre még az országban jártam, nagyon sokat találkoztam, nem tudod, mekkora hitem van nekem. Lehet nagyobb, mint annak, aki ott ül a templomban mindig. Hát ezt tényleg nem tudjuk, mert ismeri az Úr az övét, ezt tényleg nem tudjuk, hogy neki mekkora hite van. De a gyümölcseit látjuk. Hogy vasárnap a veszett kutya se tudná bezavarni a templomba, hogy irtózik a gyülekezeti közösségtől, és nem vágyik rá, hogy nem imádkozik, nem olvas igét, hát ezek gyümölcsök, tehát a testvérek, itt nincs mese. Szolgál-e, vagy nem szolgál, sok minden van, a gyümölcsökről lehet következtetni. Mert van, ami látható, van, ami láthatatlan. Ez a hitetleneknek a magabiztossága, hogy neki nagy hite van. Szoktam mondani, emlékeztek, hát akkora hite van, mint olyan értékes, mint a kapitalinak a papírpénze. Vagy a gazdák, hogy okosan papírpénze. Sokra megy vele. De egy gyufát nem adnának érte a boltba. Aztán a boltos, tessék rendes pénzt hozni. Tessék valódi pénzt hozni. A másik, amire Jézus Krisztus ezzel tanít, azok pedig az elbizonytalanodott hívőknek a megerősítése. Mert ez a másik, hogy a hívők meg sokszor elbizonytalanodnak. Főleg akkor, hogyha bűnbe esnek, vétkeznek. Jaj, akkor én most velem mi van? Nincsenek gyümölcseim? De vannak, csak vannak vadhajtásaid is, amelyek az óemberi természetből fakadnak. Erre azt mondja az ige Pál apostolon keresztül, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat. Ezeket mindig metszeni kell nekünk is. Öldököljétek meg. Mert a gyümölcs termésből lesz a hívő bizonyos afelől, hogy ő valóban Krisztusban van. hogy ő benne valóban Krisztus van. De jön a vadhajtás, amelyet le kell metszeni, és jön felesleges hajtás, amelyet majd le kell metszeni. Ez már másik kérdés, testvérek. Tehát a legfontosabb az, hogy itt látjuk, hogy mi van belül. Figyeljétek meg a következő vers, amit már nem olvastam fel, mert akkor nagyon hosszú lenne az alkalom. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hoz elő jót. Ugye nem látom, mi van belül. Hogy egy kútban mennyi víz van, azt nem látjuk, de mikor a slagból már nem jön semmi, akkor na kiőrült a kút. Igaz? Akik esetleg ilyen kutakból locsolnak, azt tudják, hogy van. Ha már a slagból nem jön víz, kiszáradt a kút. Nincs benne több víz. Mi jön ki, és itt Jézus mindig arra utal, hogy mi van belül. Mi jön ki az emberből? Hogyan gondolkodunk, hogyan beszélünk, hogyan mosolygunk, hogyan segítünk, bármi. Mi jön ki az emberből? Mert gyümölcseikről ismeritek meg őket. Következtetni lehet, hogy mi van belül. Éppen ezért, drága testvéreim, a mai igénynek a tanítása szerint jó cselekedet és jó gyümölcs az, amely Jézus érték ítélete szerint megáll. De ő fog bennünket ítélni az ítéletkor is. Ő nézi meg, és ő választja külön a kecskéket a juhoktól. De ez az ítélő Isten, ez az ítélő Jézus előbb, mondja az egyik szép KT kérdésünk, már én érettem, odaállt az Isten ítélete elé. Magára vette az én természetemet, az én vad természetemet, az én atyáimtól örökölt hiába való életemet, és engem megváltott és megszabadított. És én hitáltal Krisztusnak részese vagyok. Ő enyém, és én övé, mondja az egyik ének. Ne tévesszem meg a gyümölcs, mert Jézus csak kétfélét mond, vagy jó, vagy rossz. Jézus nem ítéli, hogy kicsi vagy nagy a gyümölcs, ugye? Nagy szemű cseresznye vagy kisebb, mint ahogy mi a zöldségesnél megnézzük. Jézus azt mondja, jó vagy rossz? Csak kétféle verzió van, nincs harmadik. Jézus nem mondja, hogy piros vagy bordó már, maradjunk megint akkor a cseresznye, szezonban a cseresznyénél, hanem azt mondja, jó vagy rossz? Jó vagy rossz? De jó nem lehet csak ő vele, mert senki sem jó, csak egy az Isten. És csak azt tud szívéből jót előhozni, akinek a Galata levél szerint a szívében a jó lakik. Ez a jó pedig Jézus Krisztus. Ezért mondja Pál a galatáknak, lakozzé Krisztus hitáltalati szívetekben. Akkor nincs baj, akkor ő jön ki. Ha Krisztus hitáltal a szívedben lakik, akkor ő fog belőle felbuzogni, ő fog belőle kijönni. Na ezek az áldott gyümölcsök, és adja meg az Úr, hogy teremjünk, nehogy Jézus Krisztus a mi életünk fája mellett is úgy álljon meg, ó csak levél, fádon nincs egyéb, csupán levél, mondja egy halleluja ének. Adja meg az Úr, hogy roskadozzunk, mert a hívőkről az van megírva, emlékeztek, hogy még vénkorban is, gyümölcsöznek, mint ahogy mi erről a 80 éves cseresznyefáról is szedtünk cseresznyét. És mindig ez jutott eszembe, hogy már odvas, már néhol szárad, már még az ibolya is kinőtt rajta, már még azt is terem, már még ibolya is van rajta, de még vénkorban is nagy, gyönyörű cseresznyét tud adni. Hát még ifjúkorban, mert tudjátok, a fa, amikor kezd teremni, akkor adja a legszebb és legnagyobb gyümölcsöt. De még vénkorban is. Ez az Úrnak a hatalmas munkája. Nem a mi érdemünk, hanem annak a Jézus Krisztusnak az érdeme és munkája, aki bennünk a Szentlélek által titokzatos, de mégis látható módon munkálkodik és dolgozik. Amen. Egy énekverset énekeljük, szeretteim, a 231. dicséret 4. versét, majd meglátjátok miért az ének közben. 231. 4. verse, igazgass Uram engemet, hogy megőrizzem hitemet. Megvalljuk, Urunk, hogy az ember élete nélküled nem élet, csak vegetáció. Úgy, ahogy a vadalany látszólag él, levelei vannak, hajtása van, de gyümölcsöt nem képes hozni. Köszönjük, hogy a te igéd világossá teszi, hogy nálad nélkül semmit nem tudunk cselekedni. Minden akarat, amely téged kihagy a cselekvésből, az csak rossz lehet, csak gonosz lehet, mert gonosz szívből származik, és halott testből indul ki. A te könyörülő munkád, Urunk, hogy sokakat újjászülsz élő reménységre. Megadtad ennek a lehetőségét Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. Köszönjük a Szentlélek általi titokzatos Krisztusba oltatást, a benne elrejtett életet, és az általa hozott gyümölcsöket, amelyekben semmi érdemünk nincsen, mert minden dicsőség és minden érdem azé, aki ezt munkálja, aki létrehozza, aki megalkotja, aki készé és képessé tesz arra, hogy gyümölcsöt is tudunk már teremni. Nyesegesd vadhajtásainkat, metsz meg bennünket, Urunk, hogy több gyümölcsöt teremjünk, hogy jobban rád tudjunk mutatni az élő Urra, hogy kívánatossá tegyük a hívő életet a pogányok előtt is, hogy más is lásson, más is csodáljon, és leborulva áldjon. Fogadd hálánkat, Urunk, azért, hogy igédet hirdettetted közöttünk. Amikor kimegyünk innen, add, hogy elvigyük a szívünk hústábláin, és életünk fáján pedig ennek gyümölcsei megjelenjenek a családunkban, a házastársunkkal folytatott beszélgetésben, viszonyban, a gyermeknevelésünkben, minden kérdésben, döntéseinkben, bizonyságtételünkben, tiéd a dicsőség, Urunk, kérünk, hogy maradj velünk, áldj és őrizd meg bennünket, ígéreted szerint. Amen. Csöndben mondjuk el imádságainkat az Úr előtt. Jézus Krisztus így is tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Záró énekül az áldás előtt a 492. dicséretet énekeljük el.
Az első négy verset énekeljük. 492. ének első négy versét. Felséges Atya Úristen, ez napnak ő kezdetében. Könyörgünk, tarts meg hitünkben. Adja meg néktek dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben, hogy lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben, mert ő mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Amen.